nyugtathassa hitvány fejét. A tündöklő ábrázatú fejedelem majd sóbálványá változott szegény, sose látott még ő ilyen alázatos török követet. Aztán, hogy ő haragos tekintetű oroszlán volna, örvendezve emelte föl a törököt a földről. Miben lehetünk a segítségedre, emberséges cselebibék? Ó, kegyelmes uram, világnak ékessége, jajgatott a török, kimondhatatlan kár érte az én uramat, parancsolómat, a páratlan vitésségű hajdárbasát. Tegnap előtt elszökött a sólyom madara, akivel vadászni szokott járni. A sólyom madara, rezzent össze a fejedelem. Eszébe jutott az álma arról a másik sólyomról, amelyik a fejedelmi süvegét elrabolta. Igen, a legkedvesebb sólyma, s a bölcs Musztafa, a váradi basa udvari tudósa azt olvasta ki a csillagok járásából, hogy az álnok sólyom ide szökött Kolozsvárra. Az bizony megtörténhetett, hagyta rá apafi. Jól mondod, kimondhatatlan bölcsességű fejedelem, éppen ezért arra kéred hajdárbasa, kerestesd meg az ő kedves sólyom madarát, és ne terheltessél neki visszaküldeni. Hogyne, készségeskedett a fejedelem, mindjárt szétszalajtom a sólyom után az udvari vadászokat. Nyugtasd meg a basát, jó ember, holnap ilyenkor otthon lesz a sólyma. Egyik sólyom olyan, mint a másik sólyom, gondolta magában apafi, s ha egyéb kívánsága nincs a váradi basának, kaphat sólymot egész erdőre valót. És ez a gondolat olyan jó kedvre derítette, hogy egész az ajtóig kísérte a hajlongó követet, s már azon gondolkozott, hogy tán valamivel meg is kellene ajándékozni a nagy tisztesség tudásért, mikor a követ egyszerre elvigyorogta magát. Azám! Majd el is felejtettem mondani, hogy a basa sólymának aranyos volt a szárnya. Ezt jól eszedbe vedd, uram. Azzal kitotyogott az ajtón, a fejedelem pedig haragosan csengette be a főtanácsosát, Teleki Mihály uramat. Nézze már, kegyelmed, micsoda gonosz tréfát űz velünk megint ez a tarka hitű hajdárbasa. Olyan sólymot kerestett rajtam, aminek aranyos a szárnya. Mit gondol, kegyelmed? Futja-e a láda fia? Benne van az a vadonatúj verettű 200 arany, amit tegnap szállítottak be mutatóba Zalatnáról. Elég lesz az éhét elverni annak a telhetetlen pogánynak. Elégnek elég lesz, sóhajtott a fejedelem, de nagyon sajnálom azokat a szép új aranyakat. Sose sajnálja, nagyságos uram, vigasztalta Teleki. Úgyis egy kis hiba esett azokon a pénzeken. Nagyságodnak a képe volna rájuk verve, de a pénzverő kifelejtette róla a bajuszt. Ezen aztán elmosolyogta magát a fejedelem is, s már egész neki vidámodva kérdezte. Aztán kitől küldenénk el azt az aranyszárnyú madarat? Szitári Kristóf uram lesz arra a legalkalmasabb ember. Ügyes is, hűséges is, háládatos is nagyságot hoz, amiért a két fiát idevette maga mellé. Nosza, szaladjon hát valaki Szitári Kristóf uramért a Cseperke utcába. Mire Szitári Kristófot előhívták, akkora már ott tollászkodott a fejedelem karján egy betanított vadász sólyom. Teleki uram meg a szárnya alatt motoszkált a madárnak. No, Szitári uram, látod te már aranyos szárnyú sólyomot? Kérdezte a fejedelem, mert kelmed már csak világlátott ember. Olyant azért mégse láttam, nagyságos fejedelem. No, most lesz része benne, mondta Teleki, s elővett két kis selyem erszényt. Ebben az erszényben 100 arany van, emebben is annyi, s ezeket ide kötöm a madár szárnya alá. Hát ilyen az aranyszárnyú sólyom. S ezt viszi kelmet hajdárbasának nagyváradra, ebben a drótkalitkában. Mégpedig ma, uram teremtőm, de mindjárt, tette hozzá a fejedelem. Boldog vagyok, ha nagyságot szolgálatára állhatok, hajtotta meg magát Szitári. Csak arra kérnék engedelmet, hogy előbb búcsút vehessek a két fiamtól. Sose búcsúzkodjál, barátom, nyújtotta kezét a fejedelem, mert az is időbe kerül, s attól tartok, meggondolja magát a török, és sólyom helyett majd gólyát keres rajtunk. Annak pedig akkora szárnya van, hogy egy mázsa aranyjal se lehet kibélelni. Szitári Kristófa kezébe vette a kalitkát, és szomorodott szívvel indult kifelé. Bántotta, hogy meg sem ölelheti a két fiát, pedig hiába az ajándék. Aki a törökhöz viszi a fejét, sose tudhatja, hogy visszahozza-e. Valami ilyesfélét gondolhatott a fejedelem is, mert utána kiáltott Szitárinak. Tudod mit, Kristóf? Kísérjen el egy darabon a két fiad is. Reggelre aztán hazalovagolhatnak. Harmadik fejezet. A vendégszerető piszlicár. Mióta a fejedelem udvarában aprótkodott a két kis szitári, azóta nemigen beszélgethették ki magukat az édesapjukkal. Olyan világ járt akkor, hogy a tűzhely körül csak a gyerekek meg az öregek melegedtek. Az öregek úgy, hogy elemlegették a diadalmas csatákat, a gyerekek meg úgy, hogy Deli Leventéknek álmodták magukat, akik hírvirágot szednek a harcok mezején. Aki épp kézláb magyar ember volt akkoriban, az egy esztendőben egyszer halátta házatáját. Máskor mindig vendégeskedni járt, hol a töröknél, hol a tatárnál, hol a németnél. Persze mind olyan vendégség volt az, ahol ágyúszóval muzsikáltak, és egymás hátán hegedültek kardélivel. Szitári Kristóf pedig olyan deli bajnok volt, hogy vagy akadt párja a Székelyföldön, vagy se. Ott is volt ő mindenütt, ahol ember kellett a gátra, s mindig csak a fejét kereste az ellenségnek, hogy meg ne sántuljon. Igaz, hogy neki is összemetélték már egy-néhányszor az ábrázatát, de boldog ember az, aki hazájáért viselhet sebet a homlokán. Tamás gyereknek úgy égett a szeme, mint a parázs, ahogy várat felé lovagolva kérdőre foghatta az édesapját. Melyik csatában kapta ezt a hosszú vágást? Hát az a kerekforradás mitől van? Buzogánnyal fizetette érte, vagy karddal? Ádámka össze-össze borzongott a gyönyörűségtől, mikor az apja feleleteit hallotta, s azt szerette volna kérdezni, ha merte volna. Fájt-e nagyon? Úgy elszaladt aztán így beszélgetés közben az idő, hogy észre se vették, mikor hídalmásra beértek. De keresztül is lovagoltak volna rajta, ha a város közepén nem kiált valaki.
Áj-háj, nagy urakuk, meg sem látulják szegény embert!
Hopp, gyerekek, ez piszlicár uram lesz, nevetett Szitári Kristóf.
Nézzétek, csak ugyan ő kegyelme kukucskál ki abból a palotából.
Valóságos tündérpalota volt ez, vert részfödele, márványoszlupai, diófa kapuja, mellette két felül két szájtátó kőoroszlán. Kis fekete ember izget mozgott az egyik ablakában, s úgy motollázott a kezével, hogy attól lehetett félni, kiesik az ablakon.
Bágyunni, bágyunni, háládatus piszlicárkusz, húzzá!
Nem érünk mi rá, piszlicár uram! Sietős az utunk, integetett vissza Szitári. De a kis fekete ember már akkor nem volt az ablakban, hanem ott bukdácsolt a lovak lába előtt, stördelte a kezét, csóválta a hosszú hegyes fejét.
Egy táputtát se ereszthetlek sehová, míg meg nem látogatjátok a szegény piszlicárt.
No, egy órácska nem a világ, addig meg lesolyma nélkül a basa, mondta Szitári a két fiának, s betértek a szegény piszlicárhoz, aki nem tudott hová lenni örömében.
Szaladuk az enyum lányumért, egyetlen kincsumért, napkeleti gyangyumért,
vihogta a kisember, s úgy elgurult a tarka üveges tornácról, mint egy sündisznó. Az alatt Szitári kitanította fiait. Ki légyen voltak éppen piszlicár uram? Görög marha kereskedő volt Biz őkelme annak előtte, vagy 15 esztendővel, s egyszer Brassóban nagyon megszorongatták a torkát a moldvai tatárok. Kis eresztették volna a markukból, ha Szitári ott nem terem valahány lófő székellyel, s szét nem üt a kutyafejű tatárok közt. Azóta aztán megszedte magát a kis ember, s olyan formán beszéltek felőle, hogy nem is egészen igaz úton. A kereskedés mellett a kémkedés is kenyere volt, amit a töröktől tudott,